Felolvasás John Stott a Hegyi Beszéd című könyvéből. Fordította dr. Orbán Krisztina, kiadta a Harmad Kiadói Alapítvány 1993-ban. A könyv kapható a Manna könyvesboltban, Szatmáron. 23. oldal. Máté evangéliuma 5. rész, 3-tól 12-ig terjedő szakasz. A keresztény jellem, a boldog mondások. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha immiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Mint azoknak, akik hallottak már valaha a názareti Jézusról, és valamennyire ismerik tanítását, bizonyára ismerősen csengenek a hegyi beszéd kezdősorai, a boldog mondások. Szavainak egyszerűsége és gondolatainak mélysége nem csupán az újonnan megtértek nemzedékeit vonza már évszázadok óta. Minél inkább szeretnénk megismerni és megérteni, annál több feltáratlan területre bukkanunk bennük. Gazdagságuk kimeríthetetlen, mélységük áthatolhatatlan. Valósággal a mennybe ragadnak bennünket. Mielőtt külön-külön sorra vennénk őket, tisztáznunk kell három kérdést. Először, kik azok, akiknek és akikről a boldogmondások szólnak? Másodszor, milyen dicséretes tulajdonságok szerepelnek bennük? És harmadszor, milyen áldásokat ígérnek? Nézzük tehát először, kik a boldogok. A boldogmondások a kiegyensúlyozott és összetett keresztény jellemet ábrázolják. Jézus nem a tanítványok 8 különböző csoportjára utal, melyek közül az egyikbe csak a szelidek, a másikba csak az irgalmasok, a harmadikba pedig csak az üldözöttek tartoznak. Jézus egyetlen csoportról beszél, melynek tagjai egyidejűleg szelidek és irgalmasak, lelki szegények és tiszta szívűek, békességre törekvők és háborúságot szenvedők, sírók és éhezők. Ezek a mondások azonban nem csupán a kereszténységet szűk, elszigetelt szellemi elitjére vonatkoznak. Ellenkezőleg, a boldogmondásokban Jézus azt mondja el részletesen, hogy milyennek kell lenniük a keresztényeknek. Az Úr azt kívánja, ilyen legyen mindenki, aki őt követi. Ahogyan a Pál által leírt 9 lelki gyümölcsnek minden hívő jellemében meg kell érlelődnie, ugyanúgy a 8 boldogmondásban Krisztus saját eszményképét állítja Isten országának minden lakója elé. A lélek ajándékaival ellentétben, amelyek külön-külön adatnak a hívőknek, Krisztus teste különböző tagjainak, a különféle szolgálatokra, a boldog keresztény tulajdonságokat ugyanaz a lélek mindannyiunkban ki akarja munkálni. A mi feladatunk az, hogy törekedjünk ezeknek a jellemvonásoknak a megszerzésére. Lássuk másodszor a dicséretes tulajdonságokat. Közismert, hogy ezen a helyen Máté és Márk evangéliumának szövegében eltérések vannak. Lukács azt írja, boldogok vagytok, ti szegények. Máté pedig, boldogok a lelki szegények. Hasonlóképpen Lukácsnál ezt olvashatjuk, boldogok vagytok, akik most éheztek. Mátinál pedig, boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot. Található. Emiatt néhányan úgy vélték, hogy a Lukács változata helyes, tehát az az értelmezés, mely szerint Jézus a társadalmi egyenlőtlenségek felett tört pálcát, azzal, hogy az éhezőknek ételt, a kizsákmányolt tövegeknek gazdagságot ígért Isten országában. S hogy Máté ezeket az eredetileg anyagi természetű ígéreteket vetítette ki lelki síkra. De ez az állítás tarthatatlan, mivel vagy azt tételezzük fel, hogy Jézus ellentmondott önmagának, vagy azt, hogy az értetlenkedő evangélisták keltették ezt a látszatot. Amint arról Máté evangéliumában az előző részben értesülhettünk, Jézus a judeai pusztában megkísértése idején megtagadta azt, hogy kenyérré változtassa a köveket, és a földi királyságnak még a gondolatát is elutasította. Ennek a kísértésnek mindig határozottan ellenállt. Amikor az 5000 ember megvendégelése után Jézust a tömeg erőszakkal el akarta ragadni, hogy királlyá tegye, ő nyomban elvonult egymaga a hegyre, János 6.15. Válasza akkor is teljesen egyértelmű volt, amikor Pilátus arról faggatta, van-e alapja a zsidó papi fejedelmek vádaskodásának, és valóban a királyságra töre. Ezt mondta, az én országom nem e világból való, János 18.36. Országa különbözik a földi királyságoktól, mivel máshonnan származik. Ezzel távolról sem akarjuk azt állítani, hogy Jézus közömbös lett volna a szegénység és az éhség iránt. Éppen ellenkezőleg együttérzett a szükölködőkkel, enni adott az éhezőknek, és tanítványaitól is megkívánta, hogy ezt tegyék. Az ő országának javai mégsem anyagi természetűek. Nem ajánlott fel azonnali anyagi természetű segítséget, és arról sincs szó, hogy a szegényeket és az éhezőket boldognak kikiáltva mennyei megkönnyebbülést ígért nekik a jövőben. Kétségtelen, hogy bizonyos körülmények között Isten a szegénységet a lélek épülésére fordíthatja, a gazdagság pedig akadályá válhat. Ez azonban önmagában még nem tenné olyan kívánatossá, és Jézus által áldotta a szegénységet. Az egyház mindig is helytelenül járt el, amikor ezt a boldogmondást a nincstelenek elégedetlenségének csillapítására használta fel. Időn az anyagi javakról való lemondást, a szegénység önkéntes vállalását és a szeretesek szegénységi fogadalmát dicsőítette. Vitathatatlan, hogy Krisztus még ma is sokakat elhívhat a szegénységre, de azt nem mondhatjuk, hogy hívása ezen a boldogmondáson keresztül hangzik el. A boldogmondásokban Jézus nem a test, hanem a lélek szegénységéről és éhségéről beszélt. A lelki szegényeket és az igazságra éhezőket és szomjúhozókat nevezte boldogoknak. Ebből viszont arra következtethetünk, hogy a többi boldog tulajdonságot is lelki értelemben kell felfognunk. Igaz ugyan, hogy az arámi szó, amelyet Jézus használt, egyszerűen csak szegényt jelent, ahogyan azt Lukásnál olvassuk. De az Ószövetség szerint a szegénység fogalmát mindig is Isten szegényeire vonatkoztatták, aminek Máté változata felel meg egyértelműen. Lelki szegényekről van szó, nem csak a szükölködőkről tehát, hanem mindazokról a jámbor és istenfélő emberekről, akik részben mivel kisemmiszték, megbetették, elnyomták, vagy más módon nyomorgatták őket, teljes szívvel, hittel és bizalommal Isten felé fordultak. Lássuk harmadszor az ígért áldásokat. Az összes felsorolt tulajdonság dicséretre méltó, hiszen Jézus áldottnak nyilvánítja azt, akiben egy-egy ilyen tulajdonság megvan. A görög makarios szó boldogot jelenthet, és jelent is. Ennek megfelelően a boldogmondások kezdősoraiban a boldogok akik szerepel a fordításban. Sok kommentátor ezért úgy értelmezte ezt a részt, hogy Jézus mintegy a boldogság receptjét adja meg itt. A legeredeti értekezést, amelyet ebben a tárgykönyvben olvastam, Ernest M. Ligon, a New Yorki Schenectady Union College pszichológia tanszékének munkatársa írta a Keresztény Személyiség Pszichológiája című könyvében. Harry E. Fosdicknak szóló köszönet nyilvánítása után a hegyi beszédet a lelki egészség szempontjából kezdi el boncolgatni. 7. oldal. Most saját szavait idézem. A legsúlyosabb hiba, amit a versek, tudnék a boldogmondások értelmezése során elkövettek, írja, az volt, hogy nem tulajdította kellő jelentőséget a kezdő szavaknak. Boldogok. Eddig az idézet. Szerinte ezek Jézus boldogság elméletét alkotják. Így a boldogmondások nem is annyira erkölcsi szabályok, inkább 8 alapvető érzelmi megnyilvánulás gyűjteménye. Ugyanis, ha az ember ilyen lelkülettel viszonyul környezetéhez, akkor valóban boldog lesz élete, mivel megtalálta a lelki egészség aranyszabályát. Dr. Ligon szerint a beszéd leginkább a hit és a szeretet, mégpedig a gyakorlati hit és az atyai szeretet erejét hangsúlyozza. Ezek elengedhetetlen feltételei az erős és egészséges személyiség kialakulásának. Az aranyszabály betartásával nem csak a hit diadalmaskodhat a félelem zűrzavara, s a szeretet a düh pusztítása felett, hanem a kisebbrendűségi érzés is legyőzhetővé válik a maga számtalan káros következményével együtt. Nos, nem szabad teljességgel tévesnek ítélni és elvetni ezt a nézetet, hiszen teremtünknél jobban senki sem tudhatja, hogy miképpen válhatunk igazán emberekké. Ő teremtett, ő tudja, hogyan nyújthatjuk önmagunk legjobbát. Az ő erkölcsi törvényeinek engedelmeskedve találhatjuk meg és valósíthatjuk meg magunkat. Csak így módon teljesedhetünk ki. Saját tapasztalatából is felismerheti minden hívő, milyen szoros kapcsolatban áll egymással a szentség és a boldogság. De mégis mindezek ellenére komoly tévedés a makarios szót boldognak értelmezni. A boldogság ugyanis egy szubjektív állapot. Ellenben Jézus objektív ítéleteket mondott ezekről az emberekről. Ő nem azt jelentette ki, hogyan érzik magukat, jelen esetben boldognak, hanem azt, amit Isten gondol felőlük, s aminek következtében igazán áldottnak mondhatók. Az áldás értelmét a boldogmondások második része világítja meg számunkra. Áldás az, hogy övék a mennyek országa, és hogy ők öröklik a földet. Áldás, hogy a sírók megvigasztaltatnak, és az éhezők megelégítetnek, hogy irgalmasságot nyernek, hogy meglátják Istent, és Isten fiainak neveztetnek. Jutalmuk bőséges lesz a mennyekben. Ezek az áldások szorosan összetartoznak. Amint a nyolc tulajdonság együttesen jellemzi a keresztény embereket, legalábbis elvben, aként majdan mindegyikük mind a nyolcféle áldásban részesülni fog. Minden egyes boldogmondás esetében az ígért áldás a kívánt tulajdonságnak felel meg. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy akik nem öröklik a földet, azok nem örökölhetik a mennyországot sem, s hogy nem vigasztaltathatnak meg azok, akik nem elégítettek meg. Nem láthatják meg Istent azok, akik nem nyertik el az ő irgalmasságát, s nem neveztetnek az ő gyermekeinek. A felsorolt nyolc tulajdonság azokat a feltételeket foglalja össze, amelyek által valaki a mennyek országának polgárává válhat. A nyolc áldás pedig az ezzel járó kiváltságokat. Ezt az örömöt, boldogságot hordozzák magukban Isten parancsolatai. Felmerülhet a kérdés, hogy a jelenre vagy a jövőre vonatkoznak-e az áldások. Véleményem szerint az egyetlen lehetséges válasz az, hogy mindkettőre. Sok kommentátor azonban határozottan állítja, hogy ezek az ígéretek a jövőre vonatkoznak, és a boldogmondások eszkatológikus jellegét hangsúlyozzák. Tény, hogy az utolsó boldogmondás második része, mely a mennyországot ígéri jutalmul az üldözöttnek, csak a jövőre vonatkozhat, 10. vers. Csak az első és az utolsó mondás, mert övék a mennyek országa, 3.-10. vers, szerepel jelen időben. És feltehetően a jelen időre való utalás sem hangzott el Jézus eredeti, arámi nyelven elmondott beszédében. A többi áldás jövő idejű. Jézus más tanításaiból azonban egyértelműen következik, hogy Isten országa már a jelenben is létező valóság, amelyet elnyerhetünk, örökölhetünk, és ahová már most bejuthatunk. Hasonlóan már ebben az életben irgalmasságot nyerhetünk, és megvigasztaltathatunk, Isten gyermekeivé válhatunk, csillapíthatjuk éhségünket és szomjúságunkat. Jézus az áldásokat ott és akkor ígérte meg az őt követőknek. Ígérete, hogy meglátjuk Istent, egy végső, megdicsőült látomásra is utal, lásd 1 Korintus 13.12, Zsidók 12.14, 1 János 3.2, Jeremiah 22.4. Ám de már itt, a földi életben is megláthatjuk Istent, egyrészt Krisztus személyében, lásd János 14.9, másrészt lelki szemeinkkel, 1 János 3.6, 3 János 11. A földet már most örökölhetjük, mert Krisztusban már most a miénk minden, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, 1 Korintus 3, 22-23. Tehát mindazok az ígéretek, melyeket Krisztus a boldogmondásokban tett, egyaránt vonatkoznak a jelenre és a jövőre. A gyümölcsök zsengéit már most élvezhetjük, de az aratás még hátra van. Tasker professzor rámutat, hogy, idézem, a jövő idő nem csak eljövendő voltukat, hanem bekövetkezésük bizonyosságát is nyomatékossá teszi. A sírók ténylegesen megvigasztaltatnak majd, stb. És ezzel elérkeztünk az áldásokkal kapcsolatos egyik elkerülhetetlen kérdéshez. Vajon nem arra utalnak-e a boldog mondások, hogy az ember saját érdemei alapján, mint egy jó cselekedetei jutalmaként nyerheti el az üdvösséget? Ez azonban ellentmond az evangélium lényegének. Vajon Jézus nem szögezi-e le egyértelműen, hogy az irgalmasok részesülnek irgalmasságban, és a tiszta szívűek látják meg Istent? Vajon nem jelenti ez azt, hogy azért részesülünk irgalmasságban, mert irgalmasan bánunk másokkal, és akkor láthatjuk meg Istent, ha tiszta szívűvé válunk? Sokan amellett az értelmezés mellett érvelnek, hogy a hegyi beszédet az ószövetségi törvények, valamint a judai erkölcsrend keresztényiesített változataként igyekeznek feltüntetni. Nézetük szerint Jézus a rabbi, a törvényhozó, aki parancsokat oszt és engedelmességet vár el. Üdvösséget ígérve mindazoknak, akik megfelelnek követelményeinek. E felfogás iskola példáját Hans Windisch, a hegyi beszéd értelme című könyvében találhatjuk, 1929-es kiadás. Ő elutasítja a páli biblia magyarázatot, amely a hegyi beszédet a páli kegyelemtan alapján értelmezi, és helyette az úgynevezett történelmi szövegmagyarázatot fogadja el. Véleménye szerint az előbbi ugyanis egyszerűen lehetetlen. Idézet következik tőle. Pál, Luther és Calvin álláspontjából az következik, hogy a hegyi beszéd üsztana feloldhatatlanul eretnek. Idézet vége. Más szóval törvényt hirdet és nem evangéliumot, a cselekedetekből és nem pedig a hitből való megigazulás lehetőségét. És ebben az esetben mondja, olyan szakadék van Jézus és Pál között, amit semmiféle teológiai exegézis nem hidalhat át. Windisch ennél is tovább megy. Azt állítja, hogy az ingyen való kegyelemről szóló páli tanítás miatt sokan feleslegesnek tartották a jó cselekedeteket. És szerinte Mátét kifejezetten az indította a hegyi beszéd írásba foglalására, hogy lerántsa a leplet a páli tévelgésről. Más oldalról viszont attól a félelemtől vezetve, hogy a hegyi beszéd ígéreteinek beteljesülése az ember érdemeitől függ, J.N. Darby az eljövendő királyság idejére helyezi az ígéretek megvalósulását. Az úgynevezett korszakos teológiát, diszpenszacionizmust népszerűsítette a Schofield féle magyarázatokkal ellátott Biblia is 1909-ben. Amikor a Máté 5.2-t magyarázva a beszédet tiszta törvénynek nevezi, bár elismeri, hogy elvei gyönyörű keresztény erkölcsi alapelvek. Nos, Windisch tévelgései épp úgy alaptalanok, mint a diszpenszacionalisták kétségei. Ugyanis már az első boldogmondás is nyíltan hirdeti, hogy az üdvösség kegyelemből és nem cselekedetekből nyerhető el, mivel a mennyországot a lelki szegényeknek ígéri. Azoknak, akik olyan nagy lelki nyomorban tengődnek, hogy semmilyen érdemmel sem hozakodhatnak elő. El sem tudjuk képzelni, milyen heves felháborodást váltott ki annak idején Lutherből az a feltételezés, hogy a hegyi beszéd tanítása szerint az üdvösség érdemekkel nyerhető el. Értekezéséhez egy 10 oldalas utóiratot fűzött, amelyben a szörnyű nézetet cáfolja. Szigorúan bírálja azokat a tévtanítókat, akik azt a következtetést vonták le, hogy a mennyországot és váltságunkat a magunk tettei, cselekedetei által nyerhetjük el. Kijelenti, hogy ez a szofista fertelem, amely teljességgel kiforgatja az evangéliumot, egyenlő annak porrá rombolásával, alapjainak felforgatásával, az üdvösség háborgó habokra építésével, Krisztus trónfosztásával és saját cselekedeteink trónra ültetésével. Mégis, hogyan értelmezzük a beszédben szereplő kifejezéseket és az igazságosság fogalmát, amelynek Jézus olyan nagy jelentőséget tulajdonított a boldogmondásokban? Feltehetően a helyes válasz az, hogy a hegyi beszéddel, mint új törvénnyel Istennek épp úgy kettős célja volt, mint az ősi törvénnyel, és Luther mindkettőt világosan látta. Egyfelől a nem keresztényeknek megmutatja, hogy önmaguk által nem vívhatják ki Isten tetszését, mert képtelenek betölteni a törvényt. és ezzel Krisztus kegyelmének elfogadására vezeti őket. Másfelől megmutatja a keresztényeknek, akik már elfogadták, hogy az Istennek tetsző élet megvalósításában Krisztus kegyelmére szorulnak. Leegyszerűsítve, ahogy a puritánok és a reformátorok is mondták, e törvény Krisztushoz vezérel bennünket, hogy kegyelmet nyerjünk. Krisztus pedig visszairányít a törvényhez, hogy megszentelődjünk. Kétségtelen, hogy a hegyi beszéd sokakból a fent említett hatást váltja ki először. Olvasásakor teljesen kétségbe esnek. Megvalósíthatatlan, elérhetetlen eszményt látnak benne. Hogyan válhatnának ennyire tiszta szívűek ki? Hogyan lennének képesek másik arcokat is odafordítani és szeretni ellenségeiket? Hiszen ez lehetetlen. Pontosan így van. Ebben az értelemben a hegyi beszéd Luther kifejezése szerint a legmózesibb Mózes. Mózes négyszeresen, Mózes sokszorosan, Mózes a legfelsőbb fokon, mert a belső igazság érzett törvénye, amelynek Ádám egyetlen leszármazottja sem képes önmagától eleget tenni, csak ítélete alá esni, és Krisztus kegyelmének szükségszerűségére rádöbbenni. Vajon nem éppen ez a beszéd egyik célja? Igaz ugyan, hogy Jézus az első boldogmondástól eltekintve, mint már említettük, ezt sehol sem jelenti ki nyíltan. Kimondatlanul mégis ezt sugallja, mind az új, mind pedig az ószövetségi törvény. Luther még jobban rávilágít a beszéd másik céljára. Idézet: Krisztus nem azt mondja el a beszédben, hogyan válhatunk keresztinni, hanem azt, milyen cselekedetekre és milyen gyümölcsök megtermésére válik képessé az ember akkor, ha elfogadja a keresztény hitet, vagyis már a kegyelem állapotában van. Idézet vége. Valóban, az egész beszéd feltételezi, hogy olvasói már elfogadták az evangéliumot, megtapasztalták az újjászületés élményét, és betöltekeztek a Szentlélekkel. Azt mutatja be, hogy milyenek az újjászületett hívők, vagy legalábbis milyeneknek kellene lenniük. Tehát a boldogmondások olyan ígéretekről beszélnek, amelyeket Isten azoknak adományoz, akikben az ilyen jellemet munkálja, méghozzá nem érdemeik elismeréseként, hanem a kegyelem ajándékaként. Maga Joachim Jeremiás professzor is, aki az első értelmezésre, vagyis az elérhetetlen eszményként való felfogásra, mint ortodox lutheri nézetre hivatkozik, és nem említi, hogy Luther ezt a második értelmezést fogadta el, felveti azt a gondolatot, hogy a beszéd a korai kereszténység katekizmusa volt. Következésképpen hallgatói megtért hívők, akiknek már hirdették az evangéliumot, megtértek és betöltekeztek az örömhír erejével. Tehát a beszéd olyan embereknek szólt, akik bűnbocsánatban részesültek, akik a legértékesebb gyöngyszemre rátaláltak, akik már meghívót kaptak a mennyegzőre, és akik Jézusban való hitük által Isten új világának új teremtményeivé váltak. Ebben az értelemben a beszéd nem törvény, hanem örömüzenet. A különbséget azzal érzékeltethetjük, folytatja, ha a keresztény elköltsrend helyett az élő hit kifejezést használjuk, mert akkor egyértelmű, hogy Isten előbb megajándékozta híveit, csak azután állította fel követelményeit, idézet bezárva. A. M. Hunter professzor ennek az állításnak az érvényét az egész új szövetségre kiterjeszti. Idézet tőle: maga az új szövetség világít rá arra, hogy a korai egyház üzenetei mindig kettős, egy teológiai és egy etikai vonatkozású jelentést hordoztak. Az örömüzenetet, amit az apostolok hirdettek, és az evangéliumból következő parancsot, amelyet azoknak tanítottak, akik már elfogadták az evangéliumot. Az evangélium Isten Krisztusban megnyilvánuló kegyelmét hirdette, a parancsolat pedig azt, amit Isten kegyelmének tárgyától, az embertől elvár. Eddig az idézet. Ennek megfelelően Pál apostol levelei is többnyire két részből állnak, egy elméleti, tanító részből és egy gyakorlati részből. A. M. Hunter így folytatja: Pál ugyanazt tette, amit az Úr tett előtte. Jézus nem csak kijelentette, hogy Isten országa vele és műve által elérkezett, hanem azokat az elkölcsi elveket is feltárta tanítványai előtt, amelyekre ez az ország épül, és ezeket körvonalazza a hegyi beszéd. idézet zárva. A boldogmondásokkal kapcsolatos három bevezető pontot összegezve megállapíthatjuk, hogy a mondások Krisztus tanítványainak túlnyomó többségére vonatkoznak, legalábbis elvben. Továbbá, hogy a kívánt tulajdonságok lelki jellegűek, és az ígért áldás, mint meg nem vásárolható ingyenes ajándék nem más, mint Isten törvényének dicsőségesen áradó áldása. Ez már most megízlelhető, de majd csak később teljesedik be, akár a föld és menny örökléséről, akár a vigaszról vagy a megelégítettségről és az irgalmasságról, akár Isten látásáról és az újjászületésről van szó. A boldogmondásokat sokféleképpen próbálták már osztályozni. Bizonyos, hogy a mondások sorrendje nem véletlenszerű, hanem aranyszájú Szent János szavaival élve aranykötél köti össze őket. Legkézenfekvőbbnek az a felosztás tűnik, amely szerint az első négy vers a hívő keresztény Istenhez való viszonyát, a következő négy vers pedig kötelességeit és felebarátaival való kapcsolatát írja le.